És hallgatóink, egy új műsorunk kezdődik, Fókuszban a család címmel. Sok szeretettel köszöntjük István atyát, aki már velünk van a vonal túlsó oldalán. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban Rékát is. A családok évére készül Magyarország a következő évben, és az egyház számára ez az egyik legszebb és legértékesebb közösség, amely oda vezet bennünket Isten teremtő szeretetéhez. Ezért olyan nagyon fontos számunkra az, hogy megtaláljuk benne önmagunkat, és újra értelmezzük a családi életünket, mint Isten teremtő szeretetének az ajándékát. Mi mással is kezdhetnénk itt a Mária Rádió hullámhosszán, mint egy imádsággal a családokért. Köszönöm neked a családomat, köszönöm, hogy egymás gondjára bíztál minket. Bár néha talán sok a félreértés közöttünk, és nem minden nap felhőtlen, de te Istenünk látod gyöngeségeinket, és még így is annyira szeretsz minket, hogy feláldoztad értünk egyetlen fiadat a kereszten. Kérünk, Urunk, add, hogy ezzel az önfeláldozó szeretettel tudjunk egymás iránt viseltetni minden nap. Adj egyetértést és békét otthonainkba, hogy igazán egymás támasza lehessünk a bajban. Áld meg a testvéri és a házastársi kapcsolatokat. Adj nekünk alázatos szívet, hogy saját önzőségünk helyett a másiknak a javát nézzük. Tekints irgalmasan nyugtalan korunk családi életének sok gondjára, bajára. Te gyógyítsd be a sebeinket, és adj nekünk vigasztalást az elkeseredésben. Áld meg, Urunk, a családokat. Őrizd meg ezt az általad elrendelt szent köteléket. Áld meg azokat, akik most készülnek a házasságra, és azokat is, akik még nem találták meg a párjukat. Kérünk, Istenünk, könyörülj rajtunk, és bocsásd meg nekünk az emberi gyarlóságainkat, gyengeségeinket. Mi is indította el gondolkodásunkat, hogy újra a családok témával foglalkozzunk. Egy nagyon fontos történés a mi nemzetünkben, mégpedig a magyar kormánynak az elhatározása és elszántsága, hogy a 2018-as évet a családoknak szentelje teljes mértékben. A megsegítésére helyezte az egyik legfontosabb figyelmet, amellyel a családok adókedvezményét szeretné növelni a következő évben. A diák hitel tartozással rendelkező fiatal nők számára két gyermek esetén a tartozás 50, még három vagy több gyermekes esetén az adósság 100%-át elengedi a kormány a családoknak. A diplomás gyed időtartamát egy évvel kiterjesztenék, és így az a gyermek két éves koráig meghosszabbodik. A jelzálog hiteles gyermekes családok a harmadik vagy további gyermekek esetén 1-1 millió forinttal leírhatnak tartozásokból, mert azt az állam átvállalja, soha nem látott bölcső fejlesztés kezdődik el Magyarországon. És hogy a mai magyar kormány figyelmét és értékrendszerének szépségét lássuk, meg kell hallanunk a következő fontos üzenetet is. A külföldön élő magyarok előtt is megnyílik a család támogatási rendszer. illetve rendelkezésre áll a babakötvény is az egész Kárpát-medence magyar családjai számára. Meg lenne a szellemi alapja egy európai népesedési fordulatnak. Ma Európában inkább a jó példa, a jó és bátor kormányzati gyakorlat hiányzik, ha megóvja a fiataljait, ezért minden körülmények között megvédi családjait. A mi közös hazánk Európa vesztésre áll a nagy civilizációk népesedési versenyében fogalmazott, hozzátéve, Európában a problémára két álláspont jött létre. Akik a demográfiai problémát bevándorlással akarják kezelni, a másik pedig az, amit Közép-Európa is, benne Magyarország is val, hogy saját erőforrásainkra támaszkodva, saját tartalékainkat mozgósítva és saját lelki megújításunkon keresztül kell megújítani egy gyermekszületést ösztönző családpolitikával, hogy a magyar kormány jövőképének középpontjában a család áll, mert az erős családok erős és versenyképes társadalmat, gazdaságot, erős és versenyképes Magyarországot és Európát hoznak létre. Orbán Viktor aláhúzta, természetes reprodukció helyreállítása maga nemzeti ügy. A kormánynak az a célja, hogy 2030-ra 2,1%-ra emeljük a születési rátát. Jelenleg ez 1,5%. A népesedési fordulathoz azonban nem elég a jó irány, ahhoz tartani is kell azt, méghozzá évtizedek kormányciklusokon át, de szükség van anyagi erőforrásra is, életerős, versenyképes gazdasági modellre. Felidézte a közép-európai fiatalok többség számára még mindig a házasság és a család alapítás jelenti az etalont, ugyanakkor a vágyott gyermekek egy része mégsem születik meg. Magyarország ezért olyan politikát kíván folytatni, amely félretolja ezeket az akadályokat a fiatalok elől, s ezt szolgálja a kormány most elfogadott újabb akcióterve, amelyet a családok érdekében mozgósít. Hogy miért fontos és miért hangsúlyozom ki a magyar kormánynak ezt a döntését, nyilvánvalóan, hogy megértjük, hogy a közösségért vállalt felelősségtudat egy-egy nemzetben, egy-egy kormány számára milyen fontos dolgot jelent, és mi magunk az egyház tagjai is nem csak ájtatoskodással, hanem mindent tenni akarással akarjuk átérezni és átélni annak a közösségnek a fontosságát, amelyet az egyház alapközösségeként is vallunk. Nagyon fontos, hogy az a lelkület töltse be a mi szívünket, amely átjárta Szent II. János Pál pápa gondolatvilágát, lelki világát, aki arra törekedett, hogy különleges módon a családokban erősítse meg a hitet. Nagyon fontos volt számára egészen ember közelibe hozni az egyház családról szóló tanítását. Nagyon fontos volt számára, hogy a teológia fényében értelmezze a családoknak a létét, a családoknak a valóságát, és ezért olyan sokat foglalkozott a család tematikájával, a család élet közösségével, hiszen nem is tehette ezt másként, hiszen olyan sokszor megtapasztalta Isten közelségének a nagyszerűségét, és az egyházban számtalan alkalommal, akár az egyetemes egyházban, akár a helyi egyházakban, a főpásztorok, vagy akár maga a Szentatya, a pápa egy-egy egész évet a családokkal való foglalkozásnak szentelte. Egy ilyen nagyon-nagyon szép család évet hirdetett meg Szent II. János Pál pápa 1994-ben az egyetemes egyház család évében, amelynek a tematikáját ő saját maga adta meg. Második János Pál pápa 1994-et a család évének szentelte, és a következő módon kopogtatott be a családok ajtaján. A családok éve alkalmából kopogtatok otthonotok ajtaján. Nagy szeretettel üdvözöllek titeket, és szeretnék találkozni veletek. Ezzel a levéllel kopogtatok, melyre a Péteri szolgálatom első napjaiban kiadott Redemptoris Hominis enciklikából kaptam indítást. Akkoriban azt írtam, hogy az ember az egyház útja. Ezzel a kifejezéssel elsősorban arra sokféle útra akartam utalni, melyek az ember utai, és ugyanakkor hangsúlyozni akartam, hogy az egyházban milyen mély és eleven a vágy, hogy csatlakozzék az emberhez, aki földi életének útját járja. Az egyház részese az emberek mindennapi élete reményeinek, szomorúságának, örömeinek és szorongásainak, mert mélyen meg van győződve arról, hogy maga Krisztus vezeti ezeken az ösvényeken. Ő bízta rá az embert az egyházra, és úgy bízta rá, mint küldetésének és misztériumának útját. E számos út közül a család az első és a legfontosabb. Egy olyan általános, mégis különleges út, mely egyetlen és megismételhetetlen, mint ahogyan megismételhetetlen minden ember. Olyan út, melytől az emberi lét nem képes elszakadni. Az ember ugyanis rendes körülmények között családban jön a világra, s mondhatjuk, hogy az emberi létéhez szüksége van a család közösségére. Ha a család hiányzik, a világra jövő személyben fájdalmas hiány támad, amely teherként kíséri egész életét. Az egyház aggódó gondoskodással áll az ilyen helyzetben élők mellett, mert jól ismeri a család alapvető szerepét. Az egyház tudja, hogy rendes körülmények között az ember családból indul, hogy egy új családot alapítva töltse be élethivatását. A megtestesüléssel Isten fia bizonyos módon minden emberrel egyé vált. Emberi kézzel dolgozott, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, hasonlóvá lett hozzánk mindenben, a bűnt kivéve. Ha tehát Krisztus teljesen kinyilatkoztatja az embert az embernek, ezt a családdal kezdi, melyet arra választott, hogy benne szülessék és fel is nőjön. Tudjuk, hogy a megváltó élete nagy részét Názáret rejtettségébe töltötte, az ember fiaként engedelmeskedve édesanyjának, Máriának és Józsefnek, az ácsnak. Vajon gyermeki engedelmessége nem első megnyilvánulásai annak az atya iránti, mint halálig való engedelmességnek, melyel megváltotta a világot? Az ige megtestesülésének isteni misztériuma tehát szoros kapcsolatban van az emberi családdal. Nem csupán azzal az egyetlen názáretivel, hanem valamiképpen minden családdal. Hasonló ahhoz, amit a II. Vatikáni zsinat mond Isten fiáról, hogy a megtestesülésben bizonyos módon minden emberrel egyé vált. Az egyház követve Krisztust, aki a világba azért jött, hogy szolgáljon, a családnak nyújtandó szolgálatát egyik lényeges feladatának tekinti. Ezek a bevezető gondolatok adják meg a hangnemét az 1991-es családok évének, amely nagy fontossággal és nagy nyitottsággal lép az emberiség elé, az egyház legfőbb pásztorának, II. János Pál pápának a gondolatain keresztül. Mi ebben a műsorunkban, amely a családra szeretne irányítani a figyelmünket, az ő gondolataiból akarunk meríteni, és az ő tanításának a nyomán szeretnénk járni a közeljövőben. Szeretnénk megismerni azt a nagyon nagy művet, amely a Szent Atya gondolatait, szívét, lelkesedését, imádságait kitöltötte a családdal kapcsolatosan. Ma már a családról szóló tanításának külön teológiai irányzata indult el, mégpedig a testünk teológiája. Ezt a munkacímet adta Szent II. János Pál pápa első nagy tanító célzatú munkájának, melyben az ember születéséről gondolkodik, különösen is a szexualitás és az erotikus vágy vonatkozásában. Fontos értelmeznünk a test teológia kifejezéseket is. A görög teológia szó a theos és a logos, azaz Isten és beszéd szavakból áll össze. Jelentése pedig az, az Istenről való beszéd üzenetének értelmezése. A test teológiája tehát azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan beszél, mit mond nekünk Istenről a saját testi valóságunk. Hogy miért éppen Szent II. János Pál pápa ennek a test teológiájának a megfogalmazója? A katolikus egyház 2 évezred alatt nem csak a szeretetről, hanem a szexualitásról is tanított. Ha összegyűjtjük ezeket a tanításokat, egy körülbelül 6000 oldalas könyvet kapunk eredményül. Meglepő, de ezeknek az oldalaknak a 2/3 ugyanaz a szerző írta. Szent II. János Pál pápa. Ő köztudottan nagyon sokat beszélt erről a témáról, de fölmerülhet a kérdés, miért érdekelhet bárkit is, hogy mit mondott egy nőtlen ember ebben a témában, ha rengeteg sok információ áll rendelkezésünkre a szexualitásról ebben a mai világunkban. A válasz mégis egyértelmű és nagyon egyszerű, hiszen Szent II. János Pál pápa gazdag bibliai alapokon nyugvó tanítása, amely úgy ismert, mint a test teológiája, olyan ajándék lehet a számunkra, amely betölti szeretet éhségünket. Miről is szól, miről is beszél nekünk a test teológiája? Talán nagyon röviden indulhatunk megismerni ezt a tanító irányzatot, amelyet kifejezetten Szent II. János Pál pápa vázol fel az emberiség számára. Egyik nagyon fontos témája, hogy a test láthatóvá teszi magát az Istent. Az ember nem élhet szeretet nélkül. Egy másik nagyon fontos témája ennek a teológiai fejtegetésnek. Mint testtel és lélekkel rendelkező személyek, akiket az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, az élet értelmét úgy találhatjuk meg, ha rájövünk, mit jelent Isten képmásának lenni, nem csak a lelkünkkel, hanem a testünkkel egyaránt, az egész személyünkkel. Isten képe vagyunk nem csak a szabad akaratunkkal és értelmünkkel, hanem azzal is, hogy szövetségben és közösségben vagyunk egymással, másokkal. Emberi eszköznek lenni, személyek közösségének neveztetni. Miért? Mert Isten maga a személyek közössége a Szent Háromságban. Szent II. János Pál pápa megmagyarázza, az ember Isten hasonlatossága és képe nem csak saját emberiességén keresztül, hanem a személyek közösségén keresztül is, amelyet férfi és nő alkot a kezdetektől fogva, amióta ember létezik ezen a földön. A személyek közössége akkor alakul ki, amikor két ember szabadon odaadja magát a másiknak, és a szeretetben elfogadja a másikat. Valójában a valódi szeretet ebbe a kölcsönös odaajándékozásban rejlik. Ahogy az evangélium, és látjuk, a keresztény élet leglényegesebb pontja a szeretet. Az ember nem élhet szeretet nélkül. Egy lény marad, amely számára fölfoghatatlan az élete, értelmetlen, ha a szeretet nem tárul föl számára, ha nem találkozik a szeretettel, ha nem tapasztalja meg a szeretetet, és nem teszi magáivá, ha nem vesz belsőségesen részt benne. Már is ízelítőt kaptunk ezekből a gyönyörű szép gondolatokból, amelyet a következőkben folytatunk majd, és sokkal mélyebben értelmezhetjük egymás életét, a magunk életét, azt az életformát, amelyet Istentől kaptunk ajándékba. Kérjük imádságainkkal a mindenható Atya Istent, aki minden közösségnek forrása, áldja meg a családjainkat az ő örök szeretetével. Kísérjen minket jóságos gondviselésével, hogy az ő útjait megismerve boldogok lehessünk. Szép napot kívánok továbbra is a Mária Rádió minden hallgatójának, maradjunk a rádió mellett, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.